A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 226. dicséret első versét énekeljük, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 300. dicséret második, harmadik és negyedik versét énekeljük. Nincs nekem más enyhelyem. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszban olvassuk, Lukács evangéliumának 8. részében, a 40-től az 56-ig terjedő versekben.
Ahogy Krisztus visszatért, a tömeg örvendezve fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga előjárója volt. Jézus lába elé borult, és arra kérte, hogy jöjjön el a házához, mivel egyetlen leánya, aki mintegy 12 éves halálán van. Oda menet pedig a sokaság szorongatta Jézust. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki sem tudta meggyógyítani, hátulról megközelítve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérének a folyása. Jézus pedig azt kérdezte, ki érintett meg engem? Amikor mindnyáján tagadták, Péter így szólt, Mester, a sokaság nyom és szorongat téged. Jézus pedig ezt mondta. Valaki megérintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Amikor látta az asszony, hogy nem maradt titokban, remegve előjött, leborult előtte, és megvallotta neki az egész sokaság előtt, miért érintette meg őt, és hogy azonnal meggyógyult. Ő pedig azt mondta neki. Leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Még beszélt, amikor jött egy ember a zsinagóga előjárónak házától, és azt mondta neki, meghalt a lányod, ne fárazd a mestert. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, így szólt, ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Bement azért a házba, és senkit sem engedett be, csak Pétert, Jakabot, Jánost és a leány apját és anyját. Mindnyájan sírtak és gyászolták a leányt. Ő pedig azt mondta neki, ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. De kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő pedig mindenkit kiküldött, megfogta a leány kezét, majd hangosan rászólt. Kislányom, ébredj fel! És visszatért annak lelke, és azonnal fölkelt. Ő pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. És elámékodtak a lány szülei, ő pedig megparancsolta, hogy senkinek se mondják el, ami történt. Eddig Isten igéje. Imádkozzunk, kedves testvérek! Tariska Zoltán lelkipásztor testvérünk szavaival, akitől tegnap vettünk örök búcsút. Urunk Jézus Krisztus, szeretnénk megköszönni, hogy itt vagy közöttünk, mert megígérted, és a te ígéreteid biztosabbak, mint bármi más dolog itt a földön. Hiszen azt mondottad, hogy az ég és föld is elmúlnak, de a te beszédeid soha el nem múlnak. És köszönjük, hogy találkozhatunk veled, mert nálad van az élet. Mi pedig, Urunk, nem mondhatunk önmagunkról mást, csak ha nagyon őszinték akarunk lenni, azt mondhatjuk el, hogy az életünk sok-sok felesleges kis zsákutcába betérésből, eltévedésből állt nélküled. Uram, én is, ahogy visszaemlékezem, a nélküled eltelt éveimben hány tervem, hány olyan akaratom volt, amit talán azért tűztem ki magam elé, mert azt hittem, hogy majd attól leszek boldog, kiegyensúlyozott. Attól lesznek olyan sikereim, amik engem mások fölé emelnek. De ezek zsákutcák voltak, és eltévedések. Egészen addig, amíg te meg nem találtál engem is, és nem adtál nekem egy új életutat. Mi szeretnénk megköszönni neked, hogy azért gyűjtesz időről időre magad köré, és azért adsz evangelizációt is egy-egy gyülekezetben és egy-egy ember életében, mert szeretnéd, ha veled együtt végre lezárnánk most a zsákutcáinkat és az eltévedéseinket. Köszönjük, hogy erről fog szólni a te ígéd, és ezt akarod nekünk adni ajándékba. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 6. részéből, a 23. versből hirdetem nektek. Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Az ige hirdetésére készülve megkezdett énekünket folytassuk a második verssel, a 226. dicséret második versét énekeljük. Gyújtsd meg szövét nekét áldott szent ígédnek. Istennek az a szent ígéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni nektek, írva található a felolvasott helyen, Lukács evangéliumának 8. részében a 40-től 56-ig terülő versekben, és hozzáolvasom még Lukács evangéliumának 5. részéből a 26. verset. És álmélkodás fogta el minnyájukat, és Istent dicsőítve, félelemmel telve ezt mondták, bizony megfoghatatlan dolgokat láttunk ma. Amen. Kedves testvérek, az evangéliumok tele vannak olyan történetekkel, amelyekben Jézus gyógyított, ördögöt üzött vagy halottakat támasztott fel. Ennek ellenére nem a gyógyítások, nem a halottak feltámasztása vagy az ördögűzés jelentették küldetésének a lényegét. Ő gyógyított, tanított, szerte járt, jót tett, ahogyan az apostolok cselekedeteiről szóló könyv összefoglalja e földi munkálkodását, de küldetésének lényege a kereszthalál volt, az ártatlan áldozat, amellyel megszerezte számunkra a győzelmet a bűn, a sátán és a halál fölött. Tehát már itt ezen a földön megmutatta hatalmát a bűn, a sátán és a halál felett, hiszen bűnöket bocsátott, ördögöket űzött és halottakat támasztott, de a végső győzelmet ezek ellen, az ellenségek ellen a kereszten vívta ki a számunkra. Viszont akkor fölmerülhet bennünk az a kérdés, hogy mi késztette Jézust gyógyításra? Miért mondjuk róla azt sokszor, hogy ő az áldott orvos? Nem csak megváltó, nem csak Isten fia, hanem az áldott orvos is. Erre a kérdésre keressük most a választ. Tehát mi késztette Jézust a gyógyításra? Először is azt mondhatjuk, hogy a könyörület. Sokszor olvassuk, nem ebben az igében, de sokszor olvassuk róla azt, hogy megszánta, vagy megesett rajta, vagy rajtuk a szíve. Olvasunk ilyet is, hogy az Úr ereje gyógyításra indította őt. Tehát a könyörület az, ami jellemezte Jézust, és ami sokszor indította őt gyógyításra, vagy akár feltámasztásra is. De kérdezzünk tovább, hogy mi indította Jézust erre a könyörületre. A felolvasott ige szakaszból két tényezőt láthatunk. Először is könyörületre indult Jézus a belé vetett hit, a feléje irányuló feltétlen bizalom láttán. Így gyógyította meg a vérfolyásos asszonyt, és így támasztotta föl Jairus leányát is. Ne gondoljuk, hogy a vérfolyásos asszony érintésére Jézusból öntudatlan módon árad ki erő. Egyrészt a kérdése árulkodik erről. Ki érintett meg engem? De a görögben ez a kérdés, hogy ki érintett meg, ez nőnemben szerepel. Tehát Jézus már a kérdésével mutatta azt, hogy ő nagyon jól tudja, hogy ki érintette meg. Csak azért tette fel ezt a kérdést, hogy az asszony előtt is nyilvánvalóvá legyen Jézus hatalma, Jézus istensége, mindent tudása, és hogy a sokaság előtt is megvallja azt, hogy miből gyógyult meg, milyen módon gyógyult meg. Ez persze a magyarban kevésbé érzékelhető, hiszen a magyarban az ige ragozásban nincsenek nemek. Másrészt viszont maguk a tanítványok, élükön Péterrel, méltatlankodtak erre a kérdésre, és ezt mondta Péter: Mester, a sokasság nyom és szorongat téged, hát miért kérdezed ezt, hogy ki érintett meg? És ez mutatja, kedves testvérek, hogy sokan érintették meg őt. Hiszen a nagy sokasságban, így olvastuk, hogy a sokaság nyom és szorongat téged, tehát hozzáértek a ruhájához, nem csak az asszony ért hozzá, hanem nagyon sokan hozzáérték a ruhájához, de mégiscsak az asszony érintésére árad ki belőle erő. Az asszony hitéről tanúskodik Márk evangéliuma, ott egy picit bővebben van leírva a történet, azt olvassuk ott, mert azt gondolta, ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok. És az asszony hitéről tanúskodik Jézus szava is: Leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Látjuk tehát, hogy Jézust könyörületre a belé vetett hit, a feltétlen bizalom indította. Amikor az asszony megérintette, már akkor tudta, hogy egy asszony őt hittel és bizalommal érintette meg, és ezért árad ki belőle erő. De ugyanezt látjuk Jairus esetében is. Hiszen Jézus lába elé borult, és úgy könyörgött, hogy jöjj el velem, mert halálán van a leányom. És aztán később, amikor a házban lévők már értesítették őket, hogy ne fárazza a mestert, mert meghalt a leányod, akkor Jézus biztatása megint csak a hitről szólt: ne félj, csak higgy. Tehát Jézust gyógyításra a könyörülete indította, és könyörületre pedig a belé vetett feltétlen bizalom. De Jézus könyörületre indult maga a szükség, az elesett állapot láttán is. Nem csak azért gyógyított, mert oda mentek hozzá hittel. Sok más történetet olvasunk, ahol egyáltalán nem fordult senki Jézushoz hittel, és Jézus mégis meggyógyított, vagy feltámasztott valakit. Gondoljunk a naini özvegy gyermekére. Jött a halottas menet, senki semmit nem mondott Jézusnak, Jézus mégis odalépett, és feltámasztotta az özvegy asszony egyetlen gyermekét. Jézus, mint ember, érzékeny, könyörületes szívű volt. Lázár sírjánál könnyekre fakadt, noha tudta, hogy pár perc múlva fel fogja őt támasztani. Még a farizeusokkal kapcsolatosan is olvasunk róla egy megjegyzést, hogy tudnilik megsajnálta őket szívük keménysége miatt. Tehát nem egy hidegen gondolkodó, racionális megváltónk van, már ilyen értelemben mondom, hanem érzékeny szívű, aki gyakran indult könyörületre. Ahogyan a zsidókhoz írott levélben is olvassuk, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken. Mindenben együttérző, könyörületre fakadó, érzékeny szívű megváltónk van. És kedves testvérek, amikor a mi életünk is tele van bajokkal, betegségekkel, nyomorúságokkal, soha ne keményedjen bele a szívünk ezekbe a bajokba, hanem gondoljunk arra, hogy ő könyörületes szívű megváltó. Könyörületre indul a belévetett hit láttán, de egyszerűen csak a szükségünk, az elesett állapotunk láttán is. És hogyha bajok vannak, akkor inkább ne az okokra, mint inkább a célokra kérdezzünk rá, mert van egy olyan ige, amely minden kételkedésünket felülírja, és mindenben megsegít bennünket arra nézve, hogy ne felejtsük el, hogy könyörületes szívű megváltónk van, akik Isten szeretik, minden javukra van. Ha valamilyen baj és nyomorúság megmarad, hiszen megöregszünk, hiszen egyszer meghalunk, hiszen jönnek a bajok, a betegségek, ne felejtsük el, hogy könyörületes szívű megváltónk van, csak valamit velünk el szeretne érni. Valamit nekünk meg szeretne tanítani. Valamit bennünk ki szeretne formálni. Olyan ez, mint amikor egy édesapa vagy édesanyja is gyakran úgy tűnik, hogy túlságosan szigorú a gyermekéhez, de hát azt az ő érdekében teszi. Hányszor olvassuk még az Ószövetségben is, hogy Isten szíve összefacsarodik a népe állapotának a láttán. Hogy könyörülnöm kell rajta, mondja Isten igéje. Könyörülnöm kell rajta. Ilyen megváltónk van. De menjünk tovább. Mi késztette Jézus gyógyításra? Van egy, az előbbinél sokkal fontosabb válasz is. Tudnélik, hogy ezzel mutatta meg a hatalmát. Az általa végzett gyógyítások nagy része messiási csoda volt, messiási jel volt, amellyel üzent a nép hivatalosainak, a főpapoknak, a véneknek, az írástudóknak, hogy eljött a messiás, és az ő személyében jött el. Ezek által, a jelek által bizonyította, hogy a régóta várt messiás megérkezett. Két ilyen jelet látunk az igében. Az egyik az erőnek ez a kiáradása, ahogyan a vérfolyásos asszony meggyógyult, a másik a feltámasztás, ahogyan a halott leánykát újra életre keltette. Bár Illés és Elizeus próféta történetében is előfordul feltámadás, de ők mindig az Úrhoz fohászkodva támasztanak fel halottakat. Jézus saját hatalmával támasztja fel azokat, akiket feltámaszt. Mi is vegyük észre, hogy életünk tele van csodával, a messiás Jézus hatalmáról beszél, mindaz, ami velünk történik az életünk folyamán, a gyógyulások, a megmenekülések, olyan sok minden, de ezek nem öncélú csodák, nem öncélú jelek, hanem oda akarnak kényszeríteni bennünket a megváltóhoz, az ő kegyelméhez, a kereszt áldozathoz, az üres sírhoz, sőt, Jézus Krisztus személyéhez, nem csak az ajándékaihoz, hanem a személyéhez is. Erre szolgál a törvény, erre szolgál a nyomorúság, ahogyan Ezékiás király is felkiáltott, hogy bizony javamra szolgált a nagy nyomorúság, és a sok-sok csoda, ami történik velünk, csak legyen szemünk azok meglátására. Tehát Jézust gyógyításra késztette az is, hogy ezzel mutatta meg a hatalmát, a bajok, a nyomorúságok és a halál fölött, de tulajdonképpen ezzel mutatta meg hatalmát a bűnök fölött is. Ez nem annyira nyilvánvaló ebből az igéből, de közvetett módon érthető. Hiszen az Édenkertben nem volt semmiféle betegség, nem volt halál sem, ezek a mi elromlott világunk eseményei, a bűnbeesés következményei. Ahogyan a bűnbocsánat hirdetésben is felolvastam a római levélből, a bűn zsoldja a halál. De nem csak a halálra érvényes ez az ige, hanem a betegségre, az öregedésre és mindenféle nyomorúságra nézve is. Tehát amikor Jézus valakit meggyógyít, akkor ezáltal a bűn rontását is rontja. Jézus sok gyógyítása úgy történik, hogy azt mondja azzal annak, akivel szemben áll, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Ebben az ige szakaszban ugyan nem, de nagyon sok ilyen gyógyítása is van. Vagy a gyógyítás előtt, vagy a gyógyítás után elmondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Mert a bűn és a betegségek összefüggenek. Van, amikor egészen közvetlen módon egy májzsugor vagy egy tüdőrák, ha nem is 100%-os összefüggésben, de összefüggésben áll bizonyos mértékig az alkoholizmussal vagy a dohányzással. De van, amikor nem ilyen közvetlen az összefüggés, hanem közvetett összefüggés van, amikor Ádám és Éva bűnén keresztül van összefüggés a betegség és a bűn között. Amikor Jézus gyógyít, akkor ezzel megmutatja, hogy ő úr a betegség, de úr a bűn fölött is. És amikor feltámaszt, akkor is ezzel bizonyítja, hogy ő úr a halál, de ugyanakkor úr a bűn fölött is. Hiszen a betegséget is és a halált is közvetlen vagy közvetett módon az emberi bűn okozza. Jézus e földi szolgálatával a bűnbocsánat és az örök élet erői törtek be világunkba. Ezt látjuk a gyógyításokban is, de legfőképpen a Golgotai kereszt által. Mert Jairus leánya hiába támad föl, aztán ki tudja hány év vagy évtized múltán újra meghalt. Mindannyiunk halálával. De aki hisz, az érte meghalt, de feltámadott Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Testileg ugyan mi is meghalunk, de mégis miénk az örök élet, az örök boldogság, a bűnbocsánat Isten oldalán egy örökké valóságon keresztül. Tehát fontos, hogy nekünk érzékeny szívű és könyörületes megváltónk van. De ennél sokkal fontosabb, hogy ezáltal Jézus megmutatta az ő hatalmát, megmutatta hatalmát betegségek, bajok, halál és a bűn fölött. De még egyszer föltehetjük a kérdést, hogy mi késztette Jézust gyógyításra? Az is, hogy ezáltal dicsőítette meg Istent, vagy ezzel is megdicsőítette Istent. Ezért is olvastam fel néhány fejezettel korábbról Lukács evangéliumának 5. részéből, szintén egy gyógyítás után, így olvassuk, és álmélkodás fogta el minnyájukat, és Istent dicsőítve, félelemmel telve ezt mondták, bizony megfoghatatlan dolgokat láttunk ma. Istent dicsőítve, félelemmel telve. Ez a félelem nem az Istentől való félelem, hanem az, hogy Istent félve, azaz Istent tisztelve, szeretve, csodálva mondták ezt mindazok, akik átélték a csodát. Jézus egész munkássága az ember javát szolgálta, de nem csak azt. Nem mi vagyunk, kedves testvérek, a világ egyetem közepe. Amikor Jézus valamit tesz, az ő küldetésének a lényegéből kifolyólag. Természetesen értünk, emberekért teszi. De ennél sokkal fontosabb, hogy Isten dicsőségéért, az Atya dicsőségéért teszi mindezt. Hiszen amikor ő megváltott bennünket a Golgotai kereszten, az nem csak a mi javunkat szolgálta, hanem az Atya szeretetét is megmutatta, és az Atya dicsőségét szolgálta. Ezáltal magasztosult fel leginkább a mi mennyei édesatyánk. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Golgotai kereszt beszél Isten szeretetéről, Isten dicsőségéről, hatalmáról. Beszél arról, hogy mit tett értünk. Tehát mi késztette Jézust gyógyításra? Késztette őt az is, hogy Isten dicsősége ezáltal is növekedjék. És mi a mi dolgunk? Észrevenni a csodákat, és Krisztust dicsőíteni, és Istent Krisztus által. Amen. Az igére válaszként a 349. dicséret 5. versét énekeljük. Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom. Urunk, magasztalunk téged, Jézus Krisztusunk, megváltónk, mesterünk, áldott orvosunk. Magasztalunk téged, ha csodákkal ajándékoztál meg bennünket, akár gyógyulással, akár megmeneküléssel, akár bármiféle más csodával. De add, hogy ezeken túl tudjunk tekinteni, és ne csak magunknak örüljünk, hogy mi történt velünk, hanem elsősorban te végtelen hatalmadat és kegyelmedet lássuk meg ezekben. És hadd dicsőítsük mennyei atyánkat te általad, és hadd dicsőítsünk téged, Jézus Krisztusunk. Elsősorban is a Golgotai keresztért, amellyel legyőzted a betegséget, a bajt, a halált, a bűnt, megajándékoztál bűnbocsánattal és örök élettel. Hála legyen neked ezért a csodálatos váltság halálért. És hadd adjunk neked hálát azért is, amikor életünkben vagy rajtunk keresztül mások életében úgy munkálkodsz, hogy mennyei atyánkat tudjuk dicsőíteni, és mások is őt dicsőítsék azáltal, amit tapasztalnak, hogy növekedjék a te dicsőséged, hogy meglássuk, hogy ki az Úr e fölött, a világ fölött. Urunk, tele van ez a világ, és tele van Európa is összevisszasággal, mindenféle olyan dologgal, amelyet nem is értünk, és amely valamilyen váratlan esemény, vagy nagyon is várt esemény, amely nem a megoldás irányába mutat, hanem egyre jobban belegabolyodunk a magunk erejébe, és a magunk gőgösségébe, mert egyedül te tudsz megoldást adni e földi dolgokban is, és az örök élet dolgaiban is. Így hadd bízzuk rád a mi életünket, gyülekezetünk életét és szolgálatát, egész Magyarországot és a világot. Urunk, várjuk, hogy egyszer majd visszajössz, amikor minden szem meglátja, hogy tiéd a hatalom menjen és földön. Urunk, addig is adj békességet, türelmet, és add, hogy minél többen meghallják a te hívó hangodat. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdettem a testvéreknek az adakozást az ige szavával, jobb adni, mint venni, először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.